Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Istenünk azért, hogy a nap végén egy csendes órát készítesz nekünk itt a templomba. Köszönjük azt, hogy eljöhettünk ide, és hálát adhatunk. Hálát adhatunk azért az időszakért, amelyet a te kegyelmedből a hátunk mögött tudhatunk. Lehet, hogy ez az időszak egy nap, egy hét, lehet, hogy egy hosszabb, talán évtizedeken keresztül tartó idő. Köszönjük Istenünk, és te látod a mi szívünket, milyen lélekkel, milyen gondolattal, milyen hálával a szívünkben vagyunk most itt jelen. Áldunk és magasztalunk téged, úgy, ahogy a Zsoltár éneklésével, úgy most szívünk imádságával is. Áldunk téged, mert hatalmas vagy, mert megtartottad a mi életünket. Áldunk téged a te megszámlálhatatlan ajándékaidért. Köszönjük Istenünk akkor azt is, amikor nehézségek voltak, de kivezettél bennünket azokból. Mindenért tiéd a dicsőség. És kérünk, áld meg bennünket a mai alkalommal, a te ígéd szavával, hát, hogy ne csak holdbetű, ne csak régi irat legyen a Biblia a mai alkalommal, hanem a te lelked által megelevenedő, szívünkig elérő üzenet. Jöjj közénk, Szentlélek Úristen, áld meg bennünket az ige hallgatásában, megértésében, megtartásában és megcselekvésében. Jézus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istennek igéjét, amelyet olvasok egyrészt a Zsoltárok könyvének 66. fejezetéből, amelyből különösképpen a 18. versről szeretnék szólni, illetve Jakab levelének 4. fejezetéből a 3. verset fogom olvasni. A Zsoltárok könyvének 66. fejezetéből így szól Istennek igéje. Az éneklő mesternek Zsoltár ének. Örvendez Istennek, ó te egész föld! Énekeljétek az ő nevének dicsőségét, dicsőítsétek az ő dicséretét. Mondjátok Istennek, milyen csodálatosak a te műveid, a te hatalmad nagy volta, miatt hízelegnek néked ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, énekel néked, énekli a te nevedet. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át, ott örvendeztünk ő benne. Aki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallgassátok az ő dicséretének szavát, aki megeleveníti lelkünket, és nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. Embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Elmegyek házadba égő áldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, amelyeket ajkaim ígértek, és szájam mondott nyomorúságomban. Hízlat juhokat áldozom néked, égő áldozatul, kosok jó illatú áldozatával, ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszéljem el minden Isten félőnek, miket cselekedett az én lelkemmel. Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt. Ha hamisságra néztem volna a szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram, ám de meghallgatott Isten. Figyelmezett könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. A 18. verset ismét olvasom. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. És Jakab 4. fejezetéből a 3. vers így hangzik. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, egy gyönyörű, szép, hálaadó zsoltárt énekeltünk, és olvastam fel a Szentírásból. Izraelnek egy történelmi bizonyságtétele, a 66. zsoltár, amelyben szinte úgy érezhetjük, mintha egy szerelmes vallomást mondaná el Istennek, zsonga szép szavaktól az ő szíve, a zsoltárosnak a szíve. Egy olyan hálaadó ének ez, amely visszatekint. Visszatekint egy történelmi időszakra, és mint egy közösség mond hálát. Aztán az egyéni hang is megszólal a zsoltárban. Isten dicséretére buzdít az egész zsoltár. És nem csak egy ész nélküli, ok nélküli dicséret ez, hanem felsorolja tételesen és részletesen, hogy miért dicséri az Urat. A harmadik versben utal arra, hogy Istent lehet dicsérni azért, mert ő teremtett bennünket. Ő teremtett mindent. És gyakran úgy van a keresztény ember, és talán mi is sokszor vagyunk így, hogy meglátjuk a teremtményt, és egy-egy jó pillanatunkban egyből az jut eszünkbe, hogy áldom a te szent nevedet. Milyen jó Istenem, hogy teremtetted ezeket a dolgokat. Lehetnek ezek növények, állatok, de természetesen egy ember, akár egy szerettünk is lehet. Ezért is lehet dicsőíteni Istent az ő műveiért. Azonban a zsoltárnak a központi gondolata és a tetemes része, a verseknek a többsége arról szól, hogy a zsoltár író visszatekint a szabadulásra. Visszatekint arra az állapotára, amelyben volt, amely nyomorúságos, és boldog bizonyságtétellel mondja el, hogy Isten megszabadította, és ezért dicséri őt. Ez a központi üzenete a zsoltárnak. Isten megszabadít. És nem csak egy nép szabadulásáról van szó, mert sok olyan kép van, amely utal egyértelműen az Egyiptomból való kiszabadulásra. Izrael hitének kezdete az Egyiptomból való szabadulás, ezért ennyire fontos. Azonban nem csak mint nép tesz vallomást Isten szabadító tettéről, hanem mint egyéni hívő ember is. És nyilvánvalóan olyan helyzetet fest le, amelyben mi is bele tudunk helyezkedni. Mert lehet, hogy mi, mint nép, nem tudunk visszatekinteni szabadulásokra, vagyis nagyon sokszor nem mint nép tekintünk vissza, hanem megmarad a mi hitünk a saját életünk lelki horizontján, és a saját életünk szabadulásaira, nyomorúságaira és szabadulásaira tudunk visszatekinteni. Az ember sokszor van beszorított helyzetben, és ezt a beszorított helyzetet a fájdalom, a nyomorúság, a szenvedés, a betegség, vagy ki tudja, milyen más dolog miatt éljük meg. Ilyen helyzetben van egy fordulópont, és azért olvastam fel a 18. verset ismét, és erről szeretnék egy kicsit többet beszélni, mert a 18. versben fogalmazódik meg az a fordulópont, amelyen az ember a nyomorúságos állapotból egy hatalmas nagy kérést fogalmaz meg, könyörgést Istenhez, és a 18. vers írja le azt, hogy milyennek kell lennie az ember lelkének ebben a mély nyomorúságos állapotban. A 18. verset úgy is lehetne fordítani, hogyha hamisságra hajtottam volna fülemet az én szívemben. Az ember, hogyha rossz, beszorított, nyomorult helyzetben van, akkor hajlamos arra, hogy a szívében megjelenő különböző hangok közül ne a jóra hallgasson. Mert szokott lenni különböző filmekben az, hogy az ember feje fölött van egy kis angyal, meg egy kis ördög. És attól függően, hogy melyikre hallgat, alakul a sorsa. Lehet, hogy egy kicsit banális, egy kicsit naív ez az elképzelés, de mégis abból a mélységes emberi tapasztalatból származik, hogy az ember szívében, az ember belsejében, az ószövetségi gondolkodásban, amikor szívről olvasunk, akkor ez azt jelenti, hogy az egész belső világomban, a lelki világomban zajló eseményekről van szó. Vannak igenis gonosz és jó hangok. És nem mindegy, hogy az ember mire hajtja a fülét. Nem mindegy, hogy mire tekint. És ezt támasztja alá a Jakab apostol leveléből felolvasott igeszakasz, amelyben arról van szó, hogy kértek, de nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek. Nem mindegy, hogy emeljük föl a szavunkat Istenhez. Többször mondtam már erről a szószékről az utóbbi időben, mert nagyon megragadott az a gondolat, hogy Isten az imádság közben nem a szavainkat figyeli, nem azt nézi, hogy van-e nyelvbotlás, vagy nincs, nem azt nézi, hogy mennyire cirkalmas és szép litániákat mondunk neki, hanem azt nézi, hogy miközben imádkozunk, milyen a szívünk. És nekünk is, amikor nehéz helyzetben vagyunk, kísért a gondolat, hogy a rossz dologra figyeljünk. Nekem milyen rossz? Ez az egyik legfőbb rossz hang, amely az embert tévútra viszi a mélyponton. A mélyponton, amelyből igenis van kiút. De hogyha az ember mélypontra jut, ahogy Izrael az ő történelme során az egyiptomi rabszolgaság mélypontjáig eljutott, vagy esetleg mi életünkben kisebb, vagy nagyobb, mély, vagy még mélyebb pontokra eljutunk, akkor mindig van egy olyan hang, amely azt mondja, hogy hát milyen rossz neked. Ez az önsajnálatnak a hangja. Az önsajnálat, amely arról szól, hogy nekem milyen rossz, másnak bezzeg sokkal jobb, milyen mély ez a gödör, milyen rossz ez a helyzet, mennyire kilátástalan, mennyire nincs esélyem, és hogyha megfigyeljük ezeket a mondatokat, mint tagadó szavak vannak benne. Nincs, nem, soha. Ez az önsajnálatnak a súlyos kelepcéje. Amikor az ember, bár még nincs a halál állapotában, bár még nincs a koporsóban, de már eltemeti magát. Mi magunk temetjük el gyakran önmagunkat. Mi magunk temetünk el egy-egy helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nincs kiút. Vége. Lezárult. Ugye hallunk sok ilyen vészharangot. Gyakran ezek itt belül, ami a szívünkben hangzanak, de hát gyakran mintákat is adnak nekünk a külvilágból. Politikai élet, elnézést, hogy erről beszélek, de hát erről szól. Bármi történik, az egyik oldal mindig vészharangot kezd kongatni. Vége, itt a világ vége. Ugye és milyen hatással van az ember személyes életére ez? Ha mi életünkben is történik valami kis rossz, már egyből mi is egy rossz beidegződésként egyből az önsajnálatba, az önmagunk eltemetésébe és a vészharang kongatásába kezdünk bele. A Bibliában is van természetesen erre példa, amikor Jóbot különböző csapások érik. Elveszti a vagyonát, elveszti gyermekeit, elveszti egészségét, minden elvész. Csak az ez egy árva kis teste és élete és lelke marad meg, de az is betegen. Kívül is, belül is, mert összetörik lélekben. És akkor oda megy felesége Jóbnak, és megkongatja ezt a vészharangot, mint egy ráerősít a szívben lévő gonosz hangra, és azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. Ez a legdurvább kifejeződése az önsajnálatnak. Én már annyira rossz helyzetben vagyok, hogy akár az Istent is megátkozhatom, és nekem már nincs más lehetőségem, csak a halál. Ezt a hangot erősíti föl Jób felesége. És mennyire így van ez, kedves testvéreim, gondoljunk csak, nem muszáj első körben a saját életünkre, de gondoljunk környezetünkben élő emberek életére, vagy gondoljunk esetleg a népünkre. Amikor arról híres a mi népünk, hogy szomorú és hogy mennyire bele tud süppedni a bánatába, a fájdalmába, hát ez nem más, mint önsajnálat. Önsajnálat egy kicsit szeretett hiányról beszél, mert az az ember sajnáltatja önmagát, amelyik ember úgy érzi, hogy nem szeretik. És ki az az ember, aki nem érzi ezt? De hogyha van élő Istenünk, hogyha van valaki, akiről tudjuk, hogy minden helyzetben ott van velünk, akkor nem kell erre a rossz hangra hallgatni. Akkor tudjuk, hogy él az én szabadítóm. Ahogy Jób is egyébként mondja, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Mondja ezt egy olyan helyzetben, amikor még a barátai sem biztatják, hanem vádolják. Amikor a felesége már rég ott hagyta az ominózus mondat után, tudom, hogy az én megváltom él. És ez a jó hang, kedves testvéreim, hogy van megváltom, és van szabadítom. A megváltó szó eredetileg azt jelenti, hogy börtönből kiváltani. És tudjuk jól, hogy az Ószövetség korában, de hát még a középkorban is, sőt még az ávó idejében is a börtönök mind pincehelységek voltak, gödrök. És ez fizikailag is egy bezárkózottság, egy sötét, mélyponton lévő helyzet volt, ha valaki börtönbe került, és ebből a börtön állapotból szabadít meg a megváltó, a kiváltó, aki kivált bennünket. Persze nem ingyen, nem nekünk kell fizetni, hanem ő fizeti meg helyettünk. Ő fizette meg helyettünk, és fizeti meg helyettünk a keresztfán. Tehát tudom, hogy az én megváltóm él. Ez az a hang, amely a hívő ember szívében ott van, és ez az a hang, amire figyelnünk kell. mert a végeredmény mutatja meg, hogy melyikre érdemes odafigyelni. Ha a rossz hangra figyelünk, amely az önsajnálat és a pesszimizmus hangja, amely tulajdonképpen nem is az életet szolgálja, akkor tulajdonképpen úgy viselkedünk, minthogyha egy növény elől elzárnánk a napot. És azt mondanánk, hogy ez a növény már satnya, ez ne is éljen tovább. De emlékezzünk arra a példázatra, amelyikben Jézus arról beszélt, hogy olyan az Isten országa, mint amikor egy gazdának van egy fügefája a szőlőjében, amelyik 3 évig nem terem, és már ki akarja vágni. És azt mondja neki a vincellér, hogy vár még egy évet. Vár még egy évet, megtrágyázom, megöntözöm, hátha terem. Isten vár bennünket. Várja azt, hogy figyeljünk a jó hangra. És várja azt, hogy ebből a jó hangból egy imádság megszülessen. Mert akkor tudunk igazán imádkozni. Akkor tudunk hitelesen szólni Istenhez, ha a jó hangra figyelünk. Illetve akkor jut el az imádságunk Istenhez, mert a 18. vers azt mondja, ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Hiába való az az imádság, amelyet nem a megváltóba vetett mélységes hitből mondunk el. Elég nehéz ezt kimondani, de Jakab apostol is szól arról, hogy van olyan imádság, amelyet nem jól mondunk. Azért, mert olyan indulat van bennünk, amely nem az Isten szerint való. Hát, hogyha végigolvassuk a zsoltárokat, elég sok ilyen imádságot olvashatunk, amelyek emberi szív indulatának a kiöntése. Hogyha azok mind beteljesedtek volna, és Isten meghallgatta volna, akkor megnézhette volna magát Izrael, felét kiirtotta volna, vagy hát a környező népeket mindenképpen elpusztította volna. De Isten nem így tett. Lehet, hogy mi is bizonyos helyzetekben valakinek a kárát, vesztét kívánjuk, de ez pontosan az, amikor a rossz hangra hallgatunk, amikor agresszívan, amikor hamis indulattal emeljük fel szavunkat Istenhez. Majd a záró ének egy olyan ének lesz, amelynek a refrénje az, hogy légy csendes szívvel. Azért fontos, hogy csendes szívvel legyünk, mert a hamis hang, a hamisság, vagy ahogy a szövegben van a gonoszság, a rossz, az gyakran hangosabb, gyakran látványosabb, gyakran erőteljesebben szólal meg, mint a jó hang. Tudjuk, hogy az Isten hangja illésnek is úgy szólalt meg, mint egy csöndes, szelíd szó, vagy ahogy a Károli fordítás mondja, vékony hang hallaték. Milyen gyönyörű ez a kifejezés. Így szólal meg az Isten is. Mire van szükség ahhoz, hogy ezt meghalljuk? Hát csendre. A szív csendességére van szükség. És akkor meghalljuk a jó hangot, amely arról szól, hogy bízzál én lelkem Istenben, dicsérd őt. Dicsérd őt, mert meg fog szabadítani. Igen, meghallgat az Isten. És nekünk csak annyit kell tenni, hogy mi is hallgassunk. Hallgassunk arra a jó hangra, amely tulajdonképpen az ő szent lelkének hangja a mi szívünkbe. Amely nem rombolni, amely nem bezárni akar bennünket, hanem építeni és kinyitni. Kinyitni az Isten felé. Nem hiába a Szentléleknek az egyik szimbóluma, sőt, hát ugyanazzal a szóval fejezi ki az Ószövetségi és meg az Újszövetségi Szentírás nyelve, mint a szelet. A szél is egy olyan finom, egy olyan lágy dolog tud lenni, de mégis adott helyzetben nagyon erőteljesen is tud viselkedni. A Szentlélek is ugyanígy működik a mi életünkbe. Néha nagyon érzékeny vitorlákat kell, lelki vitorlákat kell kifeszítenünk, hogy mi megérezzük a munkáját. De hogyha nem sajnáljuk az energiát, hanem a könnyebb utat választjuk, hanem a rossz hangnak a széles útját választjuk, ami a világnak az útja, amely a testi vágyaknak az útja, erről értekezik majd a következőkben Jakab apostol a 4. fejezetben, amelyeket gerjedelemre használ az ember. Ez a széles út, hanem a keskeny úton, azon az úton, amely a jó felé az életbe vezet. Hát hallgassunk erre a hangra a mi életünkben. És megmondja a testvéreknek, hogy nem egyszerű hallgatni erre a hangra, mert nagyon sokan, ahogy már említettem, a környezetünkben alapból egy-egy helyzetben csípőből a rossz hangot hangoztatják. A pessimizmust, a hitetlenséget, a kiúttalan érzéseket okozó panasz hangját. Hallgassunk a jó hangra. És talán nem csak a tágabb környezetünkben, hanem még a mi családjainkban, és sőt, lehet, hogy éppen a mi életünkben is vannak olyan pillanatok, amikor mi is a rossz hangra hallgatunk, és azt hangoztatjuk. Tehát egy hosszas küzdelem az, hogy a megszokott dolgokat levetkőzzük, de kereszténységünk és a hitünk az állandó fejlődés kell legyen, és állandó küzdelem. És hát ez nem külső küzdelem, hanem belső küzdelem, a szívben lezajló küzdelem. Fegyelmezzük magunkat arra, hogy ne a rosszra figyeljünk, ne a hitetlenségre, ne azokra a hangokra, amelyek azt mondják, hogy neked már véged. Mert ez mind a szétdobálónak, az embergyilkosnak a hangja. És azt gondolom, hogyha kérünk hallást, kérünk Istentől figyelmet, kérjük azt, hogy legyen lelki fülünk a belső hangra, amely hang árad a Szentírásból, és árad a mi szívünkből, akkor Isten meg fogja hallgatni a kérésünket, és meg fog szabadítani bennünket. Így legyen csendesség a mi szívünkbe, és így csendesedjünk el most is imádságra. Amen. Köszönjük Istenünk ennek a templomnak a csöndjét. Köszönjük azt, hogyha a mi szívünkben is csend lehetett a mai alkalommal. Kérünk, szólj hozzánk, és add, hogy tudjunk a jó hangra figyelni, amely az életnek a hangja, amely az Úr Jézus hangja, amely az örökkévaló boldogság és nyugalomnak a hangja. És ne arra az egyéni érdekekre, testiségre utaló, önlemondó, pessimista hangra, amely egyébként is nagyon harsány a mi környezetünkben, és gyakran a mi szívünkben is. Add, hajtsuk a mi fülünket, Istenünk, a te üzenetedre, add, hogy tartsuk meg ezeket az ígéket a mi életünkbe, és amikor egyből rosszra figyelnénk, és indulatból viselkednénk, hadd legyen csendesség, és hadd legyen rád való figyelés a mi életünkbe. Így áld meg a mi kapcsolatainkat, amelyekben nyilvánvalóan megmutatkozik a mi hitünk. Így áld meg szeretteink, családjaink életét, a családi életünket, amely az elsődleges szintere hitünk megélésének. És hogyha úgy érezzük, Istenünk, hogy ott valami nehézség, baj van, akkor ad, hogy ne is lépjünk tovább, hanem a te erőddel munkálkodjunk családi életünk megjavításán, megjobbításán, hogy utána maga a mi közösségünk legyen prédikáció, a mi családi életünk legyen útmutatás mások számára is. Köszönjük Istenünk ezt a gyülekezetet, áldunk azért, hogy egybegyűjtöd a te népedet alkalomról alkalomra, és hogy a mai napon is összehoztál bennünket, egy gyülekezetté tettél a te ígét hallgatóivá, amely ígéért hálát adunk és megköszönjük neked. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.